Csendesedjünk meg imádságra. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te tudod a mi dolgainkat. Köszönjük azt is, hogy te látod, hogy milyen szívvel, indulattal, lélekkel jöttünk ide, de erre az esti órára. Köszönjük, hogy te azt is látod, hogyha valami nyomorúság van az életünkben, azt is látod, hogyha hamis öröm van abban, és egyáltalán a te előtted járó ember szívének nem csak vizsgálója vagy, hanem látója is. Köszönjük, édesatyánk, hogy ez nekünk hitünké, erősségünké tud válni, mert ez nem rémiszt bennünket, hanem örömmel tölt el, hogy semmit nem kell eltitkolnunk előled, hogy minden dolgunkban veled járhatunk, téged kérhetünk. Jöjj és légy a mi segítségünkre. Azt kérjük most is, édesatyánk, hogy a igéből, az ige által, az ige magyarázata által, a Bibliából te szólj most nekünk ugyanúgy, azzal a bíztatással, bátorítással, mint régen ott a Jelenések könyvében annak a 7 gyülekezetnek. Jöjj most közénk, légy itt mi velünk, maradj meg mi közöttünk. Amen. A Jelenések könyvét folytatjuk akkor. Úgy haladunk a Jelenések könyvével, múltkori alkalommal beszéltem erről, hogy szépen végig az elejétől, és aztán megcímkézve, hanem ugye a harmadik résszel kezdtük, a 7 gyülekezetnek szóló üzenetekkel, de ott se az elsővel, hanem a szárdiszi gyülekezetnek. Ennek az volt az oka, azt elmondtam ennek a személyes okát, hogy mi volt az oka, hogy az egy olyan igehirdetésem volt, amit nagyon sajnáltam volna, hogyha nem mondhatok el gyülekezeti közösségbe, de ugye nem tudtam megtenni az azt megelőző vasárnap, mert egy istentisztelet se volt érdeklődés hiányába. Most a második rész, és tulajdonképpen elkezdenénk akkor a 7 gyülekezetnek szóló levél taglalását. Ugye tudjuk azt, hogy a Jelenések könyve az János apostol patmoszi fogsága, kényszermunkája idején született, látomásoknak a jeleníseknek a gyűjteménye, és mindjárt azzal kezdődik a levél, illetve a második rész, hogy a 7 kis-ázsiai gyülekezetnek megmondja a látón, a jelenéseket látón keresztül Isten, amit üzenni szeretne. A Jelenések könyvének a datálása, majd leellenőriz a Laci, azt hiszem 93-ra is bedatálta már valaki, tehát Krisztus után 93-ban vagyunk. Pár évtizeddel túl vagyunk már az első gyülekezetek alapításán, Pál apostol után vagyunk már, sőt, már az első keresztény üldözések után is vagyunk. Az elmúlt alkalommal elmondtam, hogy jobb, hogyha úgy tekintünk az egész Jelenések könyvére, nem úgy tekintünk, mint valamiféle végidőkre szóló spekulációknak, vagy valami álmoskönyvnek, vagy jóskönyvre, mert hajlamosít az a sok-sok minden, az a nagyon-nagyon gazdag képi beszéd, ami van a Jelenések könyvébe, hanem úgy is, mint egy konkrét helyzetben lévő keresztény közösségek számára íródott vigasztaló irat. És arról beszéltem, hogy a vigasztalás és a figyelmeztetés az nem egymás kizáró okok, hiszen a bíztatás és a bátorítás az egyes gyülekezeteknek, mint ahogy majd most is ki fog derülni az efezusi gyülekezet számára, van benne bőségesen dicséret is, meg más is van benne, ez a két dolog nem zárja ki egymást. Majdnem minden gyülekezethez írott levélben emlékezteti Isten a gyülekezetet, mondom, a a levélen keresztül, amely levelet ugye látomásban látja, illetve írja le János, arra, hogy emlékezzenek vissza arra, hogy mit kaptak, amikor keresztények lettek, amikor megtértek, amikor megismerték az Urat. A második rész első 7 versét olvasom. Az efezusi gyülekezet angyalainak írd meg, ezt mondja az, aki jobb kezében tartja a 7 csillagot, aki a 7 arany gyertya tartó között jár. Tudok cselekedeteidről, fáradozásaidról és álhatatosságodról, és arról, hogy nem viselheted el a gonoszokat, és próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugnak találtad őket. Tudom, hogy van benned álhatatosság, terhet viseltél az én nevemért, és nem fáradtál meg. De az a panaszom ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Emlékezzél tehát vissza, honnan estél ki, térj meg, és tedd az előzőekhez hasonló cselekedeteid, különben elmegyek hozzád, és kimozdítom gyertyatartódat a helyéből, ha meg nem térsz. Az viszont megvan benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. Azt a megbízást kapja tehát János apostol, hogy 7 levelet tolmácsoljon a gyülekezetnek. Ezek a gyülekezetek, mint már mondottam, valós közösségek voltak abban az időben, akik valóságos problémákkal küzdködtek. Sok gyerekbetegség is volt a gyülekezetekben, de gondoljuk bele, hogy ezeknek a gyülekezeteknek nincsen előzményük, 450 éves történelmük, nagy templomuk, presbitériumuk azért azt hiszem az van. 7 levél, mindegyik más gyülekezetnek szól, és mindegyik, ezt majd meg fogjuk látni, lehet, hogy még a szardiszi gyülekezeti levélhez még vissza fogunk térni, ha tudjuk ezt így, ezt a sorozatot folytatni. Mind olyan kérdést hoz elő, amelyek egészen megdöbbentő módon mai napig is aktuálisak és értelmezhetők, akár helyi gyülekezeti viszonyokra, akár egyéni gyülekezethez, egyházhoz, vagy Istenhez való tartozás viszonyulatára. Ugye eltelt egy kis idő a gyülekezetek alapítása óta, ami nagyon jól indult, mindig kérdéses, hogy ugye meg is tud-e maradni annak az a nagyon jó elindulás. Mindig fennáll a veszélye az elhajlásnak, hogy a következő generáció már egy kicsit ferdít az igazságon. Mindegyik levél olvasásakor nyugodtan gondolhatunk, mondom, saját magunkra is, akár a saját gyülekezetünkre is. A Szentlélek által bátran végig gondolhatjuk, hogy mi benne a jó, mi benne a rossz, milyen harcra akar, milyen küzdelemre akar bennünket serkenteni a mi Urunk. Az első levél az efezusi gyülekezethez szól, a gyülekezetnek szól. Az apostolok cselekedeteiről írott könyvből több jó dolgot is olvashatunk az efezusi gyülekezetről. Efezus egy gazdag kereskedő város volt, 200 ezer lakossal. Itt volt az akkori művelt világnak a nagy fellegvára, a világ 7 csodáinak egyike is az efezusi Artemis templom, itt volt található. Pál apostolnak meg is gyűlt a baja velük, de Isten csodamódra ugye eloszlatta, megbékítette, szétoszlatta az ellenük fel hevített tömeget. Erről emlékszünk, az abcselben olvashatunk. Sokan hívők lettek ebben a városban, nagyon komolyan vették az igét, elfordultak a bálványaiktól, az ilyen jellegű könyveket eltüzelték, sokan vették a Szent Lelket, Pál apostolék nem hétköznapi, nem átlagos csodákat tettek ebben a városban Istennek az erejével. Pál apostol úgy tudjuk, hogy 2 esztendőt töltött el így, itt. Mondhatni, az ördög erős bástyái kicsit meginoktak, leomlottak, az Úr igéje, Isten igéje pedig egyre erősebb volt és növekedett. Levelet is írt, ugye Pál apostol ehhez a gyülekezethez, ezt is tudjuk, és a hagyomány szerint János itt töltötte életének utolsó éveit ebben a városban. Ennek a gyülekezetnek az első század végén, amikor a Jelenések könyve íródik, már nagyon nagy befolyása volt, nagy híre volt, nagy befolyása volt a többi keresztény gyülekezetre. Aztán Krisztus után 341-ben, ez már egyháztörténelem, ugye zsinatot is tartottak itt. Később, és nagyon érdekes, hogy ugye 341, az a 4. század közepe, az 5. században már nagyon erősen mutatkoznak a hanyatlás jelei, a város életére nézve, és a keresztény közösség életére nézve. Ugye az iszlám terjedésének áldozatául esett a város, és a várossal együtt a gyülekezet is elpusztult. Gyakorlatilag egyébként, mint kiemelkedő kereskedelmi, kulturális, minden egyéb szempontból, mint központ, Efezus aztán soha nem nyerte vissza azt a központi jelentőségét, ami megvolt ebben a korban még. Az ige, a levél tanúsága szerint, amit olvasunk ebben a levélben, ami az efezusi gyülekezetnek szól, itt még megvan a lehetősége a változásnak. Ezért nagyon fontos odafigyelnünk az intő szavakra. Mert nagyon sok minden jó is elhangzik a gyülekezetről, fáradtságuk, tűrésük, az, hogy nagyon-nagyon keresték az igazságot, leleplezték a hazugságot, ugye olvassuk, hogy hamis apostolokat lepleztek le, az állapostolokat, nagyon komoly erőbedobással harcoltak a gonosz ellen, és itt megvannak említve a nikolaiták, akikről nem sokat tudunk, talán egy olyan gnosztikus csoport lehetett, akik a testet lebecsülték, és szabatosságra vetemettek. Máshol is előfordult, csak talán nem nikolaiták néven, a páli levelekben, talán a Tesszalonika beli gyülekezethez írott, jelen volt az erős szabadosság sok-sok, vagyis több helyen az őskeresztény gyülekezetekbe, gondolván azzal megalapozva, hogy ezzel olyan túl sokat nem kell törődni, akár a testiséggel, akár a különböző ételek fogyasztásával, be nem tartásával, mert hát úgyis mindjárt jön vissza Jézus. És az is nagyszerű volt az efezusiakban, hogy nagyon jól tudtak különbséget tenni, mert nem személy szerint őket gyűlölték, a nikolaitákat gyűlölték, hanem a cselekedeteiket. Ahogy is ugye Jézus is a bűn gyűlöli, nem pedig a bűnöst. Ezekben a harcokban úgy tűnik, mert azt a jelzőt olvassuk, hogy fáradhatatlanok voltak, nem fáradtak el, bíztak az Úrban, nagyon nagy dicséret ez róluk. De ez csak az éremnek az egyik oldala. Istennek ez a röntgen vagy tűzlány tekintete mindent lát és mindent tud róluk, azt is, hogy milyen nagy szükségük van mindezen harcok közepette megújulásra. Ugye emlékszünk, múltkor is, meg most az elején is azt mondtam, hogy miközben kitartásra bíztatja a levél a szárdiszi gyülekezetet, eközben bátorító irat, eközben nem rest a levél megemlíteni azt is, hogy mire van szükségük. Nagyon fontos. Harcolnak, de szükségük van harc közben is a megújulásra. Harcolni a gonosz ellen, hát az biztos, hogy nem kis dolog. Mégis ebben a kemény küzdelemben úgy tűnik, hogy kezdett elsikkadni a lényeg. A legfontosabb, maga az Istennek a szeretete. Volt munka, volt fáradozás, de az Isten valahogy hiányzott belőle. Nagyon jól indultak, egyenesen mentek a cél felé, égett bennük a tűz, a lelkesedés, amit a Szentlélek táplált folyamatosan, de Isten helyét szépen lassan észrevétlenül elfoglalta az ügy, a harc, a szolgálat. Ami volt, az is megkapott. Ennek nem néztem utána, lehet, hogy ezt valaki feldolgozta, hogy hány esztendő telhetett el a gyülekezet alapítása és felszólítás között. Pál apostol a második misszió útja során alapította ezt a gyülekezetet. Most már János idejében vagyunk, az első század végén, de hát nem sok évtized a különbség. Pár évtizedről van szó, de úgy látszik, ennyi is elég volt. Tulajdonképpen az a helyzet, hogy nagyon kevés idő is elég az elhajlásra, ha nem figyelünk kifejezetten mindig Istenre. Mert mi is a keresztény életnek a lényege? Ugye dogmatika szerint felsoroljuk imádság, igeolvasás, közösség, szolgálat, gyülekezet, nemes harc, szépen le van írva. Ezek leginkább cselekedetek. Ugye ezeket végezzük a keresztény életünk során. Csúnyában is lehet fogalmazni, végrehajtjuk. Egy idő után már megszokásból, rutinból, embereknek kedveskedve vele, kipipálva, hogy ez is megvan, statisztikát készítve, ezt is megcsináltuk, ezt is megtettem. Közben még ráadásul a hívőjénünk is, mert van olyan is azért, hogy az emberben nő valamiféle ilyen hívőjén, bocsánat a kifejezésért, a sok ismerettől még meg is nőhet a fejünk, meg a fontosságunk tudatától. Úgy mondta ezt egyszer egy kollégám, mert az iskolában hallom, ez nekem nem nagyon tetszik, hogy harcolhatunk ezerrel is a tévtanítók ellen, de hát közben valami azért más elsikkad. Mert mindig is voltak hamis tanítók, mindig is voltak tévtanítók, ebben semmi új nincs a nap alatt. A kereszténység korai története, amíg ezek a dogmatikai zsinatok össze nem ültek, meg amíg nem kanonizálták a Szentírást, hát bizony a tévtanítások elleni harc és küzdelem volt. Pál apostol szinte semmi más nem csinált, csak próbálta megtisztítani a gyülekezeteket. De nem azt mondja itt az ige, hogy ez ne lenne hasznos és ne lenne fontos, mert az. De ki lehet benne égni? És a következménye az, amit ír, hogy az a panaszom ellenet, hogy az első szeretet tüze elhambadhat. És ez egy nagyon fontos kifejezés, ez az első szeretet. Erről is kellene egy kicsit beszéljünk. Harcolok, szenvedek. Tesi, valaki? Harcolok, szenvedek, én szenvedek az Úrért, már nem is az a középpont, hogy ő pedig mennyit szenvedett, én érettem, miattam, helyettem, én kerülök középre, aki ezt meg azt meg amazt csinálom, és nem az Úr, nem az az Úr, aki, és ugye az első szeretetet, hogy értelmezzük, aki kegyelmesen megszólított, kiragadott az ördög hatalmából, nem az Úr, aki bűneimet megbocsátotta, nem az Úr, aki megtisztított, helyemre tett, elhívott, erőt adott, látást, és mindezeket, hogy egyáltalán tudjam tenni. Az mondjuk megdöbbentő, hogy ugye az első szeretet meglanyhulásáról, elveszítéséről beszél az ige, de milyen gyengéd ebben is az Istennek a szeretete. A jóval kezdi, a pozitívummal, nem a rosszat olvassa csak a fejükre az efezusi híveknek. Én úgy érzem, hogy ezt az ember ki se bírná, ha csak a rosszat mondaná rólunk a mi úrunk. Sajnos, amíg itt a Földön járunk, kelünk, addig mindig fog bennünk hibát találni, hiszen Isten tekintete az mindig látja, hogy milyenek is vagyunk mi valójában a szívünk mélyén. A szándékainkat tekintve. De ő azt is pontosan tudja, és ki is méri, hogy mennyi tudunk belőle elhordozni, mennyit bírunk feldolgozni, és a mi keresztény formálódásunkhoz mire van szükségünk. Nem biztos, hogy nekünk is ezeket a jókat sorolná, hanem esetleg másokat. De az biztos, hogy a legfontosabb a hívő életben az, hogy Isten legyen az első. Vagyis, másképp fogalmazva, meglegyen bennünk az első szeretet. Jézus beszél az első és nagy parancsolattól, amire ugye azt mondja, hogy amitől függ a törvény és a próféták, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből. Ez azt jelenti, lerövidítve, hogy ő és csak is ő van mindig az első helyen. De a 10 parancsolatból is idézhetnénk ugye az elsőt, én az Úr vagyok, a te Istened, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Nekem meggyőződésem, hogy az egész keresztény életünk hitelessége ettől függ, hogy mennyire szeretjük az Istent. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy mennyire engedjük azt, hogy megjelenjen bennünk, működjön bennünk az Istennek a szeretete. Időbeli elsőbség és minőségbeli elsőbség. Azt olvassuk, az Isten iránti szeretet meghidegedett. Pedig már egyszer megvolt bennük. Igen, mert amikor az ember igent mond az Isten szeretetére, akkor nem számít semmi más, semmi és senki, csak az ő tetszése, akkor nem mérlegelünk, ha csak jusson eszünkbe, amikor hitre jutottunk. Akkor nem számítgatunk, hogy mi fér bele a keresztény életbe, akkor egyszerűen csak éljük a keresztény életet, dicséretet mondunk az Istennek mindenkor, mindenért, még a nehézségekért is. Ha ég bennünk ez az első szeretet, akkor gyermeki bizalommal tudunk az Istennek engedelmeskedni. Függetlenül emberi vélekedésektől, emberi indulatoktól, még a saját magunkétól is. Ezért kell nekünk keresnünk a vele való kapcsolatot. Annyira szeretem az Istent, hogy már nem is számolok saját magammal sem. Boldogan elhiszem és elfogadom, hogy amit mond, az mindenre elég lesz, hogy mindenre elég lesz az ő kegyelme. Az minden akadályon át fog segíteni, minden bűnt eltöröl Jézus Krisztus vére. Kicsit, hogy szépítsem, ilyen lehet jó esetben a férfi és a nőnek a szerelme kapcsolata, amikor az a legfontosabb mindkettőjüknek, hogy hogyan kedveskedhessenek egymásnak, hogyan szerethessék egymást még odaadóban. Nagyon fontos azt is látnunk, hogy nem biztos, hogy ez a szeretet mindenkinél a megtérés után lángol fel a legjobban. Én érdekes, néztem egy lelkipásztor után, nem ismertem, hallottam a nevét, valamelyik gyülekezetből elkerült, és a helyére került valaki, de én nem azt a valakit, aki oda került, hanem aki helyére került, próbáltam utána járni, az internet az csoda világ, az aki egyszer bekerül oda a Matrixba, az már nem szabadul tőle. És mert persze, amit elmondtam itt az előbb a megtérésről, meg hogy gondoljunk vissza arra az időszakra, amikor az Isten szeretete először megérintett bennünket, ez az első szeretet időszaka, hogy akkor mi mindenre mondtuk azt, hogy vállalom, akarom, csinálom. És aztán ez az arány, ez aztán hogyan tolódott el bennünk az idők során. hogyan itatódottál emberi szempontokkal, önzéssel, innel. Na szóval, ez a lelkész a Biblia Szövetségnek a tagja, és a Biblia Szövetségnek az ember megnézi a honlapját, ott a tisztségviselők bemutatkoznak, hát ugye mind lelkipásztor, és csak így most például mondom a szöveget, hogy XY 1953. december 5-én született, 12 éves korában ilyen és ilyen élmény hatásán adta át az életét Istennek. Másik, 16 éves korában jutott hitre, felnőtt korában jutott hitre, hogy nagyon fontosnak gondolják a bemutatkozásukban azt a időpontot is megjelölni, amikor ők hitre jutottak, vagyis találkoztak Jézussal. Mert hogy valóban ez az első szeretet időpontja. Ez az időpont. Persze lehet ez aztán kóros is, mert ugye dátumra, órára nyilván tartjuk, és akkor ezt lobogtatjuk, tehát ebben is el lehet szerintem csúszni valamilyen arányba, de ez fontos. Nem biztos, hogy ez a szeretet ez mindenkinél a megtérés után lángol fel a legjobban. Lehet, hogy időkérdése próbákban, meg harcokban edződik, de kísértése is a próbának, harcoknak az, hogy éppen a szeretet veszik el benne. Itt nem kell elismételni a Mária és Márta történetét senkinek ebben a körben. Ez a történet is beszél hasonlóról, ugye? Testvérek, mindketten nagyon szeretik Jézust, és ez teljesen egyértelmű. Mindegyik a maga módján, mert persze a testvérek is azért különböző egyéniségek. Azt tudjuk, hogy Mária annyira szerette, hogy képes volt félretenni a munkáját, vállalva ezzel, hogy Márta a testvére majd rosszalló megjegyzést tesz, vagy rosszalló lesz a tekintete. De ő maga nem lustaságból ült oda hallgatni Jézust, nem azért, mert nem akart segíteni a testvérének a munkában, hanem azért, mert az ő értékrendjében Jézus volt az első. Nagyon fontos volt Mária számára, hogy ott legyen Jézus mellett, hogy őt hallgassa. Jézus pedig azt mondja rá, hogy Mária a jó részt választotta, amely nem vétetik el tőle. Fontos a sürgésforgás, a táplálék elkészítése, ugye, amit Márta tett, de ha kimarad belőle a jó rész, akkor egyszerűen nem ér semmit. Mert abban már csak az ember lesz nagyjá, nem az Isten. Az ember dicsérik meg, és nem az Isten dicsőítetik. Amikor amit teszek, az elválaszt az Istentől, és az emberek felé is falakat emel. Nagy dolog a kitartás, nagy dolog a tűrés, de akkor lesz a maga helyén, ha megmaradnak az igazi értékek a helyükön. Isten az első, és minden csak ő utána következhet. Ha pedig Isten van, lesz, marad a középpontban, akkor helyén lesz a többi dolog is. Akkor nem fogok görcsölni, hogy most minek van itt az ideje, és minek nincs itt az ideje, mit válasszak, meg mit ne válasszak, mert az Isten szent lelke fog az vezetni engem a keskeny úton, vagy a széles úton, meg fogom tudni találni a jó és helyes válaszokat, meg legfőképpen a helyes arányokat. És akkor azt mondja a levélen keresztül az Úr, emlékezzél meg azért, honnan estél ki. A helyzet az, testvérek, erről tudnék tanúbizonságot tenni sok fejezetbe, hogy a keresztény életben is van olyan, hogy vissza kell menni a tájékozódási ponthoz, ahol még tudtam az utat, ahol még nem voltam elveszve, és onnan újra tájékozódni és tovább indulni a helyes úton. Ezt talán elmondtam, ezt a példát más igehirdetésben is, hogy egy sok utcás kis városban kirándultunk osztállyal még a pécsi tanárságom idején, és aztán hát olyan egyszerűnek tűnt az egész, kicsi volt, olyan emberléptékű, és gondoltuk másnap, ez nem Magyarországon volt, Hollandiában, és gondoltuk másnap, hát már térkép se kell, tájékozódunk mi ebbe a kisvárosba, de azért ez nem így történt, térkép nélkül sem, hamar eltévesztettük az irányt. Aztán persze rájöttünk, hogy kell egy biztos pont, ahová mindenhonnan visszatalálunk. Természetesen ez ugye a város főterén lévő kis templomocska volt, azt építették középre, és ide mindenhonnan visszataláltunk, úgyhogy a gyerekeknek is azt mondtam, hogyha valami gond lenne, akkor csak nézzetek a templomra, és visszataláltak. Azt gondolom, hogy így van ez a hívő ember életében is, hogy bármennyire keveredünk el egy picit is, de nem feledjük, hogy a pici eltérésekből lesznek aztán a nagy eltérések. Újra és újra vissza kell térni az atyai házhoz, újra és újra vissza kell térni Krisztus szeretetéhez. Újra vissza, vagy legalább először. Emlékezzél meg, honnan estél ki, mint egy madárfióka, vagy mint a tékozló fiú, amikor emlékezett a disznók vájújánál. Ugye nem is az atya szeretetére emlékezett közvetlenül, hiszen nem arról beszél ott a tékozló fiú a vájúnál, hogy mennyire szereti őt az édesapja. Ezt észre sem vette az apja mellett, mert olyan természetes módon kapta ezt, hanem azt jegyzi meg, hogy az én atyám házámban egy béres sem szűkök, mindenki bővölködik, én meg itt halok meg éhen, mintha a hasa vitte volna vissza, teljesen mindegy, hogy mi vitte vissza. Az a lényeg, hogy vissza vezette és hazatalált. Még ebben is ott volt az atya szeretete, nem a fiáé, hanem az atyáé. Gondolj vissza arra, amikor még élő kapcsolat volt, élő kapcsolatod volt Jézussal. Megemlékezni önmagában kevés. Kell még azért a megfordulás is, a metanoia, görög szóval a megtérés, a jó irányba. Ugye a visszatérés, ez a megtérés szó is. Ugye irányváltoztatást jelent, a 180 fokos fordulatot, vagy a reformáció. Sokféle kifejezés van erre. De ez nem keserédes múltidézés. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez nem nosztalgia. Jaj, de jó volt még 20 évvel ezelőtt, ha akkor még nagyon hittem. Ez nem nosztalgia. Azzal nem jutunk előre, még másokat is megkeserítünk. Meg kell térnünk az atyához, az atya szeretetéhez a fiúban. Újra közösséget kell vállalnunk vele, mint amikor a gyerek odafut a szülőhöz. Nem számít a gyereknek, hogy most dorgálást fog kapni, vagy egy simogatást kapni, hanem azt számít a gyereknek, hogy ott legyen a szülői közösségbe, hiszen gyermek. A megtérés az kimozdulást is jelent, elfordulást az eddigiektől. Ezen túl másképp fogom csinálni. Másképp gondolkozom Isten értékrendje szerint. Eddig én voltam a középpont, most majd ő lesz a középpont. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ha pedig nem, ugye azt olvassuk, hamar eljövök ellened, és kimozdítom a te gyertyatartódat a helyéről, ha meg nem térsz. Olybá tűnik fel nekem e hét levél olvasása után, hogy az Isten türelme az nem végtelen. Pedig mi szoktuk ezt mondani, hogy Isten végtelen szeretete, Isten végtelen türelme, de hát azért ez egy elég kemény mondat. Kimozdítom a helyéről a gyertyatartódat. Hát nagyon szépen van megfogalmazva, hogy mi lesz veled.
Egy vasútállom.
Igen.
Néhány is volt.
Igen, igen. Hát Efezus körülbelül ennyi. De mi láthatom úgy is, hogy amikor ő figyelmeztetést küld, akkor lehetőséget küld. Akkor megint azt mondja, hogy felkínálja a megtérésnek a lehetőségét. És csak utána jön az ítélete. És ha Isten fölkínálja a megtérés lehetőségét, akkor ott meg is szokott történni a csoda. És így érthető az a mondat, hogy aki győz, annak enni ad az életnek fájáról, mert üdvösséges lesz annak a léte, létezése, élete, aki vele találkozik, és ebben a csodában az életét újra, megint, ismét, vagy először átadja Krisztusnak. Így gondolnám, hogy megáll ez az ellentét pár, ez a simogatás egyfelől, másfelől pedig az igen komoly figyelmeztetés. És még van egy nagyon fontos dolog, de erről majd egy másik gyülekezetnél, egy másik kontextusban szeretnék beszélni. Van egy-két helyen olyan, hogy olyan időhatározó, hogy hamar, de itt nincsen. Nincsen időhatározó. Nem azt mondja, hogy holnap, vagy ma este tedd meg ezt, efezusi gyülekezet. És ez különösen annak fényében érdekes, hogy ez ugye, azt mondottam, olyan 95 körül íródik ez a levél. 500-ban, vagy az 5. században meg már nincs is ez egész város, nincs is az egész keresztény közösség, de mégis, mert az abcsel itt van a Szentírásban, az efezusi levél itt van a Szentírásban, a Jelenések könyvében itt van az efezusi gyülekezetnek küldött isteni vigasztalás és figyelmeztetés. Valahogy az időség így tolódik össze, ér el, mind a mai napig, ezért gondolnám, hogy ez nekünk szól. Megindíthat bennünk egy gondolatsort, hogy a keresztény élet, mint életminőség, a keresztény élettávlatok egy konkrét keresztény közösségnek, gyülekezetnek, tagjának lenni, vagy keresztény életet élni, az az Isten időrendjében az hogyan is áll össze, vagy az ő láncolatában. De ez már csak inkább ilyen nyitvahagyása a kérdésnek, olyan túl sokat én most már erről nem is mondanék, majd innen folytatjuk a Szmírnai gyülekezethez írott levéllel, reménység szerint. Azt itt megkérjük, hogy akkor teológiailag ezt a dolgot tegye helyére. Elmondta, hogy egyszer egy sorozatot tanultatok róla, vagy...
Azt hiszem, valami főiskolai gólyatáborban
született erről a témáról is. Elhozta most a jegyzetét, erre nézve, és a jövő héten, ha nem tudtam volna jönni, akkor talán meg is kértük volna őt a Biblia óra megtartására, de majd akkor a következő. Jó? Kiadjuk a Lacinak a Szmírnai gyülekezetet.
Várjál, olyat adják ki, amiből van.
Jó. A melyiket van?
Igen, az van.
Szmírnát, jó.
Hát ugye itt nehéz ezeket a mindenféle jelképeket megfelelően érteni. Tele van a Jelenések könyve jelképekkel, amiket az akkor élő emberek teljesen helyén valónak gondoltak, és fölösleges volt magyarázni. Ezt ma nagyon nehéz értenünk, mert nem tudjuk, hogy mi van mögötte. kezd itt a csillaggal, meg a gyertyatartóval, hogyha egyet visszalapozunk, akkor ott van a Jelenések 1.20.21-ben utolsó két versben, hogy a csillag az a gyülekezetnek az angyala, a vezetője, a lelki pásztora, a gyertyatartó az meg maga a gyülekezet. Teljesen konkrétan. Azt lehet még itt megfigyelni, hogy ha megnézzük az eredeti szöveget, hogy hét csillag és a hét gyertyatartó között jár Krisztus. Ez a jár, ez folyamatos. Ez nem az, hogy járt, nem egy befejezett valami, nem az, hogy járogat, hanem folyamatosan ott jár. És tartja ezeket a gyertyatartókat, ezeket a gyülekezeteket, nem csak alátámasztja, hanem megfogja és tartja. Keményen, mint egy világító testet, de egy kandelábet, ami azért van ott, hogy világítson. Na hát ilyennek kéne lenni a mai gyülekezetnek is, az volna a dolga, hogy világítson.
Lehet, hogy már nem is vagyunk az ő kezébe.
De itt jó. Azért még több van egy, hogy hívják egy vasútállomásnál.
Igen, mert hogy azért mondta Laci ezt a vasútállomást, mert hogy Efezus jelenleg úgy néz ki, hogy pár búdi, meg egy ilyen vasúti megállóhely körülbelül. Ennyi
az egész.
Ez nem, Törökországban ez, Kis-Ázsia. És jelenleg Törökország.
Közelebb egy kicsit, jó?
Hát, Törökország. Megígérem, hogy következő órára elhozom. A mai Törökország területe. Voilà.
Ott kezdődött a három legfontosabb karavánút. Az egyik az ment Kolossé, Laodicea felé, aztán az Eufrátesz és Elkeletre. A másik ment Galácia, Kis-Ázsia felé, és a harmadik pedig azt írtam itt föl, hogy a Meanderi. De hát, hogy ez mit jelent, azt már nem tudom. Képileg nincs előttem. Ez egy szabad város volt, nem volt római csapat. Nem állomásozott ott római csapat, önkormányzata volt gyakorlatilag. Igen. És hát mellette ott volt ugye a Diana, vagy más görög nevén az Artemis templom, ami hát egy nem volt kicsi. Valaki azt írta róla, hogy hol is van? 150-70 méter volt az alapterülete, 20 méter a magassága, és 66 sorba 24 ezer ülőhely volt benne. Most az egy kicsit nagyobb volt, mint a miénké.
Jó, de az azért...
Kétszerűzés
az Artemis temploma volt, tehát azért
igen.
A pogány templom, és áldozó hely. De
egyben bank, múzeum, hogy hívják a vallási kentel. Prostitúciónak a helyszíne, stb.
Tehát akkor az egyszerűség akkor végidőkig. Minden ember
őkül. Igen, mert azt is szokták mondani, hogy azért hét azért szerepel itt ennyiszer a hetes szám, mert ez a teljességre próbál utalni. Hogy nem csak és kizárólag az akkori Efézus, hanem úgy egyáltalán minden gyülekezethez szól.
Minden. Ennél mai vad, hogy lehet úgymond szolgálni Istennek, hogy Isten szeretete nincsen bennem, se semmit nem ér. Annyira tisztelt, meg ahogy elmondtad Isten.
Hát ugye ez a teljesítménykényszeres kereszténység, amikor én ezen gondolkoztam, vagy amikor ezt írtam, akkor valami oknál fogva nekem egyfolytában az volt az a kép volt bennem, a vidám vasárnapnak a már az ilyen UFO-hoz hasonlító belső tere, ahogy azt a csarnokot már a híd gyülekezetébe kialakították, és hát kikérdőjelezné meg ott bárkinek az odaadását és lelkesedését, és nem tudom miért, hát ezt ugye látjuk. De hát hol van ott már az Isten abból az egészből? Szóval egészen megtöbbentő.
Még a terhet is eltér, az a fantasztikus, hogy terhet is a nevemért. És mégsem csinálod jól, mert a szeretetem nincs meg benned.
Hát, illetve az első szeretet, ami mondom, egy nagyon fontos dolog, mert az első szeretet, ugye az a megtérés, az egy ilyen rossz kifejezés, emlékszem rá, hogy a valamilyen ifjúsági körben sokat beszéltünk erről, hogy sokan úgy elkezdtek beszélni a keresztény életükről, és akkor az első megtérés élményem, így mondták, így fejezték ki magukat. Na most az nem élmény. Tehát az élmény kereszténységnek annak biztos, hogy van ideje. Ha valami jót kaptam, ha meg már nem kapok jót, akkor megkeresek valami mást.
Az első szeretet nem az. Istennek a szeretete működött bennünk.
Hát nem, az első azt is, de az első szeretet az azt jelenti, Györgyike, azt jelenti az én létem. Az első, amikor én az Isten szeretetével találkoztam, az az első szeretet. Amikor megtapasztaltam azt, hogy Isten az életembe belépve megváltoztatja az életem. Ez az első szeretet.
De amikor beengedem, én egy picit többet érzem, elnézést.
Hát ennél több nincsen.
De több, bennem van az Isten szeretete. Tehát az, hogy érzem is, de bennem működik.
Hát
ez is benne.
Hát, szóval az első szeretetet az időben is lehet.
Jézus, hogy nem létezik az élmény kér rajtam számon, hanem az, hogy akkor működött a szeretetemben, tehát a szeretetem, a cselekvésem szeretetből fakadt, és a másik rá szeretetből, és Istenre mutatott, most meg én cselektem ugyanaz.
De az Esztinének akkor meg igaza van, hogy az Isten szeretete elveszíthetetlen, tehát...
Én léptem ki belőle viszont. Nem ő hagyott el.
Nem, ő nem beszél arról, hogy kilépett volna, csak hogy amit teszel, az a jó cselekedetek, meg az a sok-sok minden, amit az ügyért teszél, főleg egy olyan ügyért, hogy a tévtanítások ellen harcolsz. Tehát az én ügyemért. De ebben a harcban, ebben a küzdelemben a hivatkozási alap egy idő után már nem én vagyok, hanem te saját magad. A küzdelmed, a harcod, az áldozatod, az odaszánásod, mindazok a dolgok, amiket egyébként csak az Isten segítségével, az ő erejével tudsz elvégezni, azt már elkezded magadnak tulajdonítani. Tehát...
Szóval ez az elsőség, ez többféleképpen is értelmezhető. Egyrészt időileg, hogy nincs meg benned az az első szerelem.
Így van.
Nincs meg benned az az első lelkesedés, ami a megtérésed idején volt. De értelmezhető úgy is, hogy az a szeretet, ami benned van, az már rutinná vált. Az olyan, mint egy...
Nem szeretet, hanem egy cselekvés. Tehát végsőkörösen a cselekvés csinálom, de...
Hogy elhidegült az a szeretet.
Jó, van, meg vagyok nyugodva, hogy értjük mindjárt, csak igazából cizelláljuk.
És hát az első szeretet megint másfajta megfogalmazásból, hát maga Krisztus.
Itt a kulcsmondat, én leírtam magamnak készen kiáltó jellel, hogy mennyire engedjük azt, hogy működjön bennünk Isten szeretete.
Igen.
És ezt nagy tisztelt, hogy kimondta, ezt készen kiáltó jellel. Ez a mai napot rendszerűen számom.
De fogadjuk abból az Isten szeretet, aki gonoszszá válik.
Hát?
Az elcsitítja magába, és akkor uralkodik benne a gonosz. Mert hogy mindnyájan megkaptuk Isten szeretetét, vagy Jézus szeretetét, talán már a születés, sőt, biztos is, hogy a születésünk kell. Na de aztán, tessék?
Még születésünk előtt
a lehetőség. Na, hát ez az. És akkor ez a sok-sok gonosz ember, hova teszi azt a belső szeretetet?
Nem megyünk, mert magunknál maradjunk. Én mikor azt csinálom, túl
nagy támaszember. Számomra az első szeretet az, amikor rádöbbentem arra, hogy az Úristen számomra létezik bennem. Bennem létezik megkerülhetetlenül, és hogy az előző életem bizonyos pontjain lévő eseményekbe is fölfedezhettem már új így utólag. És én bennem akkor indult az első szeretet. Ez a fölismerési sor, egy hiányérzet, egy fölismerési sor, egy lelkészi vezetés, és egy ilyen rádöbbenés, rácsodálkozás, hogy hisz én ezt eddig hova tettem, vagy hogy miért nem vettem észre. Én számomra így értelmezem az első szeretetet.
Az a panaszom ellened, azt mondja, hogy ez ugye, hogy most már akkor ezt tényleg szerintem nem baj, ha nem tudjuk lezárni, ugye, de az a panaszom ellen, hogy nincs meg már benned az első szeretet. Kinek van Károlia? Régebbi?
Az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad.
Ugye, tehát a fordítás is kétféle, még én is a régi fordításra emlékeztem, hogy elhagytad az első szeretetet. Vagyis, hát keményebb szóval élve, elárultad azt, vagy fölcserélted azt, vagy az én szeretetem helyett azt választottad, azt a részt választottad, hogy ebben te dicsőülj meg. Tehát itt ez a választópont, hogy Isten ott nagyon keményen, szerintem, az én látásom szerint nagyon keményen beszokott avatkozni, amikor bármilyen ügyben, bármilyen dologban, bármilyen szolgálatban, bármilyen keresztény életminőségben nem ő dicsőítetik meg, nem ő rámutat mindaz, ami történik a keresztény ember életében. És azért kell, hogy mindig Istenre mutasson, bármi történik az én életemben, Isten által, az ő szeretete által, az ő meggazdagítása által, mert így leszek én, mécses, lámpás, így leszek én az Isten országa jó hirdetője, jó előfutára, másképp nem tud. Mi is úgy lettünk hívőkké, a hit hallásból van egyfelől, de hát muszáj volt, kellett, hogy lássunk keresztény példákat, életeket magunk előtt. Az egy virtuális világ, hogyha mi azt gondoljuk el, hogy hát én azért leszek hívő, mert hát azt súgta a Jóisten a szívembe, hogy az jó nekem. Azért leszek hívő, mert látom, tudom, mert megtapasztaltam, hogy másik ember életében ez működik. És ezért a keresztény élet az mindig olyan élet, amelyik példa. Légy példája a hívőknek. Tehát mindig ugye még a most nem a jelzőket akarom itt sorolni, hogy hűség, nőzetlenség, nem ezeket a jelzőket akarom sorolni, hanem inkább azt, hogy egészen döbbenetes, hogy én például, ha már itt a személyes résznél tartunk, én hívő családban nőttem föl, de nekem nagyon sokáig a hívő élet, mivel olyan közvetlen közel voltam hozzá, az nem volt egy vonzó és hiteles élet egyáltalán. Én nekem az egyáltalán nem kellett, amit csináltak a szüleim vagy a környezetem. Tehát nálam hamarabb a templomba senki nem lépett le, az biztos gyerekkoromban. Hát persze. Tehát, és akkor azt csinálták az efezusiak, és harcoltak, küzdöttek, csinálták azt, amit úgy gondoltak, amit ott hagyományozott nekik Pál apostol. Azt mondja, hogy azért vagytok jó fejek, mert ti se bírjátok a nikolaitákat. Ugye? Én sem, velem együtt. Én sem bírom őket, mert gnosztikusok. Majd amikor a gnoszticizmushoz érünk el, hát azért az már egy kicsit
keményebb
dió. Azért, mert úgy érzem, hogy a gnoszticizmus elleni küzdelem az minden a mai napig nem ért véget, és a keresztény lelki életben, mi lelki életben, mint a mai napig rengeteg gnosztikus hatás, gondolat, értelmezés van jelen. Van jelen. Túl azon, hogy már annyi minden más is jelen van, meg teljesen sokszor úgy érzem, hogy a keresztény élet, az keresztény közösségek életében is sokkal durvábban van jelen, mert sokkal jobban koncentrálódik, sokkal jobban megtestesül mindaz, ami a világban van, és le van öntve valamilyen vallásos mázzal, vagy szirupbal, vagy magyarázkodással, de a gnózis az egy nem vicc dolog. Egy lelkész kollégánk mesélte legutóbb a lelkész találkozón, értekezleten, hogy a óriási baja van a gyülekezetében a jobbikos magyar gárdista, úgymond reformátusaival, mert például ők szeretnék bevezetni egyik másik éltes atyafi, hogy most már akkor köszönjünk az áldás békesség helyett szebb jövővel. És oda mennek Isten tisztelt végén a lelkész, és azt mondják nekik, hogy szebb jövőt, és akkor várják, hogy ő mondja, hogy adjon az Isten, mert ugye ez egy ilyen felelet. És akkor mondja neki, hogy hát áldás békesség, és akkor szebb jövőt. Szebb jövőt. És ugye a Jobbiknak a vallási ideológiájában hát óriási nagy bajok van, óriási nagy bajok, tévtanítások, gnózisok, pogány, sámán hit, minden van benne. Tehát egy szinkretista összegyúrt massza, amiben valamiféle nemzeti színezet is van. Egyedülálló, rendkívüli, soha nem hallott, jól ilyen féltudományos magyarázatokkal körbeért, és hát, és persze óriási biznisz is, mert kiadványok, kitűzők, minden. Szóval szépen észrevétlenül itt az elmúlt 20 évben olyan ezzel a vallási túlkínálattal, piacnyitással, mert hát ez is történt a 90-es évek elején, ugye, hogy rászabadult erre az országra nagyon sok minden, úgy, hogy gyakorlatilag 40 évig egyfajta ideológiai űrben élt az egész társadalom, fölnőtt egy-két generáció úgy, hogy idolról a párton kívül hát nem nagyon hallott, meg a szocialista embertípusról. Na most hát csúnya szóval élve mindent el lehetett adni az embereknek. Hát emlékszünk még agykontrollra. Hány vagy a Nostradamus, vagy bár, ami egyébként egy lerágott csont a 19. század közepétől.
Igen. Pedagógusoknak el kell menni 7 évente mindenféle továbbképzésre, x órát végig kell hallgatni, de van köztel ilyen lehetőség is, hogy 40 órás agykontroll tanfolyam, lelkészeknek és gyakorló hitoktatóknak ingyen.
Igen.
Bocsánat, most olvastam a Szervezetgyógyász újságból, hogy a lelkészeknek, stb. Külsorokban,
Igen. Lelkészeknek kedvezményt adunk a gnózisból. Igen. Az a problémám, hogy el is tudnak hajolni a lelkésznek is. Nagyon fontos a jelenések könyvében az, ugye, hogy felsorolja az Úr, mik az érdemeid, de az érdemeid egyáltalán ne tegyenek téged magadhozossá. És semmit ne tulajdoníts magadnak, mert akkor nem tudod magad megvédeni. Véged van, a hivatkozásodban egyszer csak az Isten és az én szót fölcseréled, a sorrendet, hogy nem úgy kezded, hogy az Isten, hanem úgy kezded, hogy én, véged van. Véged van. Menthetetlenül véged. Annyira véged van, hogy nem tudok veled mit csinálni, mint a gyertyatartódat lepöckölöm. Tehát ez egy nagyon fontos. És azért azt kell mondjam, hogy persze még nagyon közel volt Jézusnak a kora. És hát ott azért ugye, hát azért én nem tudom, hogy most már oroszlánok barlangjába bemenne-e bárki, de akkor még boldogan bementek az emberek a hitért, Jézusért. Tehát azért gondoljunk csak bele. Tehát mindig próbálom a gyerekeknek is magyarázni az iskolába, hittan urán, mert elkezd mondani valamit az ember, és akkor bár hát én már bele se kezdek valamit, csak úgy adhok kiemelni a Bibliából, mert kortörténettel, hát egy mai fiatalnak arról beszélni, hogy valaki azért, hogy másokat megmentsen a pokoltól, ami biztos nincs is, keresztre megy, hát ez olyan, mint az apostol korában, ugye, hogy a botrány és bolondság. Tehát eltelt 2000 év, kérem szépen. Tehát én nagyon fontosnak találom ezt, hogy ennek az idő síkját is, erre minden ilyen együttlétkor is beszéljünk erről, mert ez egy nagyon fontos dolog. Mert ez egy egészen konkrét élethelyzetben és szituációra nézve szóló levélsorozat. Mondom, üldöztetések kora. Már hát túl vagyunk egy-két dolgon. Ott a 70-es években azért elég durva dolgok történtek. Néró, hogy csak ennyit mondjak. Tehát és ezek a gyülekezetek azért szorultak ki a birodalom perifériájára tulajdonképpen, és ott tudtak ilyen élénk életet élni. De, és ahogy a Laci is mondja, ugye nincs római fennhatóság, tehát azért mégiscsak valamennyire szabad a pálya. Az még egy kicsit arrébb van, egy pár száz év, amíg ugye birodalmi vallás lesz a kereszténység. Mi is gondolhatjuk magunkat periférikusak. Mindig az ígéretekre kell nézni. Mindig. Hogy Isten egyetlen egy ígéretét sem vonta vissza, egyetlen ígéretét sem változtatta meg. A személyes életünkre nézve is ezt jó, hogyha magunkévá tudjuk tenni. Hány óra van, testvérek?
Nem lesz érdekel.
Nem lesz majd énekkar?
Nem lesz
érdekel. Jól van.
Nem szabadságot kapni.
Jól van. Jól dolgoztak. Imádkozzunk, testvérek, akkor bezárásképpen. Urunk, köszönjük, hogy te látod a mi életünket, a mi kérdéseinket. Köszönjük, hogy arra figyelmeztetsz, arra hívsz bennünket, hogy meg ne restüljünk, soha ne érezzük úgy, és nem azért, hogy ettől megkeseredjünk, hanem azért, hogy el ne csúszunk, el ne essünk, ne érezzük úgy, hogy egy olyan kitüntetés keresztjének, a te követődnek lenni, ami bennünket ne kellene, hogy hálaadó életre indítson. Köszönjük, Urunk, hogy erre mindig figyelmeztetsz bennünket, hogy ha mi hálaadó életet élünk, akkor mindig te vagy az első. Engedj nekünk így élni. Te tudod azt, hogy mennyit bírunk el, azt is, hogy mire van szükségünk, azt is, hogy mit tudunk elvégezni. Mindezekben te adj nekünk világosságot, te adj nekünk örömet is, hogy ne legyünk mi rossz kedvű keresztjének, ne legyünk mi rossz kedvű, bánatos, szomorú, lehajtott felünk követőit, hogy tudjunk felnézni, hogy a te örömöd derültsége legyen a mi szívünkben is, a mi arcunkban is, lehessen ez a mi életünkbe és életünkre nézve is. Kérünk, Urunk, hogy őrizd meg ezt a közösséget, őrizd meg azokat is, akik ma nem lehetnek itt közöttünk. Kérünk, édesatyánk, azokért a testvérekig, a testvéreinkért, akik gyászban vannak és szomorúságban vannak, mert nagy veszteség érte őket, mert elvesztették gyermekeiket, gyermeküket. Kérünk, édesatyánk, betegeinkért, te hajolj le hozzájuk gyógyító kegyelmeddel, szereteteddel, áldott orvosként, a mi gyülekezetünkért, a mi terveinkért és a mi jövőnkért. Az benned van elrejtve, te tedd azt világossá mi számunkra. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nemed, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk velünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség, mindenkért. Amen. És az Isten meg békessége, mely minden értelmet fölül halad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. No, ezt az éneket még énekeljük el. 256. dicséret, 5.-től 8. verséig.